Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A Degenfeld-Schönburg család mindössze a 19. század elején érkezett Erdélybe német nyelvterületről. Az Erdélyben született első generáció szívvel, lélekkel magyarrá lett. A család tagjai kiemelkedő szerepet játszottak a magyar történelemben és a magyar református egyház történetében. Erdélyi nyomaikat kevés jelzi, kastélyaik rommá lettek vagy rossz állapotban vannak, ugyanakkor kevesen tudnak már a Degenfeldek erdélyi jelenlétéről. A mai műsor ezt a familiát és a család kastélyait szeretné valahogyan visszahozni az erdélyiek emlékezetébe. Témánk a Degenfeldek kastélyai.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Meghívottunk ezen a héten is dr. Kálmán Attila történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy megint itt van, és köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Kedves szerkesztő úr, hölgyeim és uraim, üdvözlök én is mindenkit, köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek. A mai műsorban egy olyan családnak eredünk a nyomába, amely mindössze egy 190 éves erdélyi jelenlétre tekinthet vissza. Sajnos a 20. század második felében a család tagjai elhagyták Erdély területét, és hát ezután, mint ahogy más nemesi családok esetében is történt, emléküket megpróbálták eltörölni, mondhatjuk, hogy elég alapos munkát végeztek, ezen ma úgy gondolom, hogy változtatunk.
Mutassuk be a hallgatóknak akkor a Degenfeld családot.
A család mielőtt Erdélybe került, már a német-római birodalom kiemelkedő családjai közé tartozott, és hát egyes történészek szerint Svájcból származnak, de amit bizonyítani lehet, az az, hogy a család a 13. században jelen van Svábföldön. A 13. században bukkannak fel az első tagok, képviselők az írott forrásokban. Pontosabban 1270-et kell említeni, ugyanis ekkor jelenik meg, ahogy mondtam, egy írott forrásban az első Degenfeld, őt Ulrich Degenfeldnek hívják. Azt is kell tudni, hogy létezik egy Degenfeld nevű település is, ez ma Baden-Württemberg tartományban Schwäbisch Gmünd nevű városának a része, de hát igazából itt ebben a településben létezett a család ősi várkastélya. Ez a várkastély, vagy ez a vár, volt a család székhelye a 15. század végéig, és hát ekkor új helyre költöztek, ez az új hely pedig egy Aibach nevezetű település lett. Pontosabban itt is egy várat laktak, amit ma Horn Aibachnak neveznek, és amely már nem létezik, ugyanis aztán később a család átköltözött egy kényelmesebb reneszánsz kastélyba a vár lábánál. Ez a kastély a mai formát, tehát ahogy ma ezt látjuk, ez a 18. század közepén nyert el, és hát napjainkban is a családnak a tulajdonát képezi, mondhatjuk, hogy a család fejének a székhelye. A család a fénykorát mondhatjuk, hogy a 17.-18. században élte, Christoph Martin Degenfeld, vagyis Christoph Márton a 30 éves háborúban először a császári oldalt támogatta, és hát ezért 1625-ben bárói rangot kapott. Harcolt különben Bethlen Gábor ellen is, és hát érdekes, hogy a család nagyon korán protestáns lett, tehát még a 16. században Christoph Mártont azonban katolikusnak nevelték, viszont később svéd szolgálatba került, vagy svéd szolgálatba lépett át, és ekkor újra protestáns lett. Aztán meg szolgált ugye a franciák alatt, majd később velencei szolgálatba állt, hát akkor embere volt. Fiai közül Hannibal részt vett a magyarországi török ellenes háborúkban, és utána a velencei szolgálatban több török ellenes háborúban volt hadseregparancsnok. Az ő testvére volt Marie-Louise, aki a pfalci választófejedelem Károly Lajos felesége lett, és Heidelberg mellett található a Schwetzingeni kastély, amelyet Károly Lajos a feleségének hát alakítatott át, ugye azelőtt már létezett itt egy nemesi lak, és hát amely a hölgy kedvenc tartózkodási helye volt. Mai napig is létezik különben a kastély és a parkja, úgyhogy meg lehet látogatni. A bárói rangot szerzett Christoph Martin unokája, aki ugyancsak a Christoph Martin névre hallgatott, 1716-ban szerez grófi rangot 6. Károly császártól, és hát főleg Poroszország szolgálatában tevékenykedett, például nagykövet volt Londonban. A rangemelés mellett egy házasság is növelt a család hatalmát és hírnevét. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy miután grófi rangra emelték, tehát egy évre rá pontosabban 1717-ben, ez a Christoph Martin feleségül vette egy Mary Schomberg nevezetű hölgyet, aki Meinhard Schomberg leánya volt. Ez a Meinhard Schomberg az 1690-es években angol szolgálatba került, és 1691 és 1711 között az angol hadsereg főparancsnoka volt. Ebből kifolyólag nemesi címet is szerzett, pontosabban Leinster hercege lett. És a leánya Mária a Dingfeldet kötött házasságba nem csak egy nagyon fontos vagyont vitt, de a nevet is, tehát magyarán mondva, a család ettől kezdve az egyesített Degenfeld Schomburg nevet használta. Christoph Martin és ez a Mary vagy Mária Schomberg unokája lesz az a Maximilian Miksa, akit az első erdélyi Degenfeldnek tekintünk.
Mondjuk el azt is, hogy miként került a család Erdélybe.
Ahogy említettem, a családból ez a Maximilian Degenfeld, vagy tehát Miksa volt az első, aki Erdélybe került, pontosabban egy házasság révén. 1800. október 8-án, tegnap volt az évforduló, feleségül vette gróf Teleki Annát. Teleki Anna, annak a Teleki Ádámnak volt a leánya, akiről már itt mi beszéltünk ebben a műsorban, és aki Pierre Corneille Cid művét fordította magyarra, és a Kendilónai birtok tulajdonosa volt. Na most erről a Miksáról mi sajnos keveset tudunk, azt tudjuk, hogy 1766-ban született, a már említett Aibachi kastélyban, tudjuk, hogy katona volt, tudjuk azt, hogy császári tanácsos volt, és nem igazán a házasság kötés után lett rögtön erdélyi, hanem viszonylag később, tehát itt 1809-1810, amikor is az országgyűlés megadja a honfiúsítást, az indigenátust, ugye, és ezzel ő erdélyi nemessé válik. Ekkor döntött úgy, hogy a feleség által hozományként a házasságba hozott néhány szerényebb nagyságú birtok mellett Szatmár vármegyében Erdőszádán vásárol birtokot, és ettől a pillanattól kezdve ez lesz a családnak az erdélyi központja. Sajnos viszonylag korán, tehát 1915-ben hunyt el, a család feje ugye az özvegye Teleki Anna lett, és hát ő nagyon komolyan vette a gyerekek nevelését, mondjuk azt, hogy jó magyarokat nevelt belőlük. Három fiú született különben ebből a házasságból, Otto 1801-ben, Imre 1810-ben és Pál 1814-ben. Nagyjából tudjuk, hogy kik voltak a gyerekek nevelői, tehát például többek között megemlíteném Péterfi Lászlót és Péterfi Károlyt. Ugye Péterfi László 1826-ban Sárospatakon, 1829-ben Nagyenyeden volt tanár, Károly pedig 1815-tel kezdődően Marosvásárhelyen volt református lelkész, később pedig maga Marosvásárhelyi Református Kollégium tanáraként működött, Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, és hát később aztán visszatért az 1850-es években Marosvásárhelyre újra lelkésznek. Olyan volt ez a nevelés, hogy a három fiú 1848-ban már aktív szerepet vállalt, és mindhárman a magyar forradalmi törekvések támogatói voltak.
Ismeretes tehát, hogy a család erdélyi központja Erdőszáda volt. Kérjük, hogy erről beszéljen bővebben.
Igen, elhangzott az, hogy Degenfeld Miksa a birtokot ugye vásárolta, és nagyon-nagyon érdekes egy levélből idézni, amelyet Miksa 1814-ben, tehát halála előtt egy rövid idővel írt egy német barátjának. Ebben a levélben a letelepedésről és a gazdálkodásnak a körülményeiről ír. A következőképpen hangzik ez a levél. Ismered-e még ezt a kézírást, kedves barátom, és megengeded-e, hogy ilyen hosszú idő után nálad bekopogjak? Milyen régóta nem láttuk egymást, milyen nagy távolság választ el bennünket, és sajnos milyen kicsi a remény, hogy ismét láthassuk egymást. Miután a német-római szentbirodalom felbomlása után a szerencsétlen birodalmi tanácsosokat a világ minden részébe szétszórták, még néhány évig Bécsben, csendben és magányosan, de mégis vidáman éltem. 1809-ben is, amiről talán hallottál, amikor is a hadsereggel egy kis expedíciót csináltam, de Ambergnél tovább nem jutottam. Amikor ennek a szerencsétlen háborúnak vége volt, és minden remény szerte foszlott, a francia uralom ellenében fennmaradni, összecsomagoltam kevés holmimat, és ide költöztem egy birtokra, amelyet még a bankócédulák teljes elértéktelenedése előtt vásároltam meg. Itt lakom 1810 óta, mint valóságos vidéki gazda. Birtokomnak gyönyörű fekvése van egy hegy tetején. Lent a Szamos folyó, amelyet a mi Nílusunknak nevezünk, elönti rendszeresen földjeimet termékeny iszappal, és azért azokat sohasem kell trágyázni. Azokat minden évben kukoricával, másképpen mondva török búzával vetjük be, ami itt a fő termék. Azon kívül szép búzát és nehéz zabot termelünk. Nem panaszkodhatunk a természet miatt, jól bánik velünk, de a termékeit nem tudjuk úgy hasznosítani, ahogy szeretnénk. Hiány van szorgalmas, iparűző emberekben, kereskedelemben és fejlődésben. Úgy élünk itt, mint a világ végén. És rossz idő esetén az utak olyan feneketlenül sárosak, hogy a levélposta 4-5 hétig kimarad. A kezdet nem különösen nehéz volt. Idegen volt nekem mindkét nyelv, a magyar és az olá, amelyek itt egyformán nélkülözhetetlenek, valamint a körülmények, amelyek annyira eltérőek a mi németországi körülményeinktől. Egy olyan helyre kerültem, ahol csak a legszűkösebb lakást találtam, és minden más csak kimondhatatlan fáradtsággal és megerőltetéssel lehet beszerezni. Mindenben vég nélküli nehézségek mutatkoznak, és az élet megszokott kényelméről és öröméről le kell mondanunk. Személyes tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos nélkülözésekről valóságos képet alkothassunk magunknak. Szükség törvényt bont, türelem és állhatatosság által sikerül sok mindent részben elviselni, részben megoldani. Most már az itteni fogalmak és szükségletek szerint egészen tűrhető gazda lettem. Én, aki otthon egy téglát sem raktam a másikra, itt a szolgálati lakások és istálok felépítése után most magamnak és családomnak nagy lakóház építésébe kezdtem. Az építkezések, amelyek végét talán meg sem érem, és a mezőgazdaság teljesen lefoglalnak, unatkozásra nincs idő. Feleségem és gyermekeim vigaszom és örömöm. Az előbbi hűséges élettársam, aki őszintén osztozik velem örömben és bánatban. Otto, akire talán emlékszel, nem sokára 13 éves lesz. Szorgalmasan és könnyen tanul, és nagyon becsületes fiú. Kicsi szeretett Konránunk helyett, akit sohasem fogok elfelejteni, most egy kicsi 3 éves kópé növekedik, aki Imre névre hallgat. Néhány nappal ezelőtt született ismét egy fiam, akit Pálnak kereszteltünk. Eddig a levél. A három fiú közül Otto és Imre házasságaiknak köszönhetően magyarországi birtokokhoz jutottak. Pál örökölte erdőszárát, és ettől kezdve gazdálkodással foglalkozott. Sajnos az itt lévő kastélynak a történetét, ugye, amelyet Dingfeld Miksa, ahogy említett a levelében, éppen a levél írása előtt kezdett el építeni, nem igazán kutatták így. Építés történetéről nem ismerünk adatokat. Most a kastélybeli életről már egy picit jobb a helyzet, hiszen a család utolsó, még a kastélyban lakott tagjai hátrahagytak emlékezéseket, így valamilyen képet alkothatunk, hogy milyen is lehetett itt az élet 1945 előtt. A birtokot megörökölt Pál fia Sándor Kristóf, a következő a sorban, ő a magyar főrendi ház tagja volt, az ő fia Miksa birtok utolsó ura, 1949 előtti ura, a Nagybányai Egyház főgondnoka, a Szilágyszolnoki Egyház megye képviselője, különböző egyházkerületi gyűléseken, az ő felesége pedig a Teleki családból származott Teleki Erzsébet festőnő volt. Tehát a házaspárnak két fia volt végül is, Sándor és Pál, ők 1945 után emigrálni kényszerültek, végül mindketten Németországban telepedtek le, mindketten a Johannita lovagrend tagjai voltak, azért mondom, hogy voltak, ugyanis Dingfeld Pál a tavaly évben elhunyt. Ők visszaemlékezéseikben a következőképpen írják le az itteni kastélyt, a birtokot és hát egyáltalán az erdőszádai életet. Dingfeld Pál sorai. A kastély, amelyben laktunk, a Bükk-hegység utolsó dombján feküdt, a falu pedig már a Síkságon. Egy körülbelül 1,5 kilométeres szerpentin út vezetett fel hozzánk. A kastély ablakából a Szamos síkságán túl a Kárpátok vonulatára néztünk, a Gutin és Cibles csúcsaira, melyek kora ősztől tavaszig hóborítottak voltak és gyönyörű látvány nyújtottak. A kastélyt 30 holdas ritka fafajokból álló park vette körül. Kastély 1810 körül épült, amikor Degenfeld Miksa ükapám, akinek felesége Teleki Anna volt, oda költözött Aibachból, ahol a család ma is él. A kastélyal szemben még egy úgynevezett régi kastély állt, egy egyszerű, egyemeletes építmény, deszkapadló, zsindejtetővel, mely azelőtt Károlyi és Rákóczi tulajdon volt. Alkalmazottak laktak benne. A pincében egy gödör volt, amely valamikor börtönszerepét töltötte be, és gyermekkori fantáziámat foglalkoztatta. Előtte fügefabokrok álltak, amelyeket télen szalmával fedtek le. A nyári tűzönapban bőtermést hoztak. A klíma enyhe volt, híresek a szelídgesztenyi és erdők a napos oldalakon. A telek viszont nagyon hidegek tudtak lenni, sok hóval, ami az országutakon szánközlekedést tett lehetővé. A kastélyban körülbelül 30 helyiség volt, nagy szalon, kis szalon, gyermekszobák, vendégszobák, abám irodája, hálószobák, ebédlők és mellékhelyiségek. A falak vastagsága 1,5 méteres volt, melyekben folyosók vezettek a cserépkályhák külső fűtése miatt. A szobákban parketta, márvány lépcsőház és folyosók. Nagyon magas dupla ablakok voltak, melyekre a külső ablakszárnyak helyett nyáron zsaluk kerültek. A bútorzat főként Biedermeier stílusú volt a 19. századból. A bejárathoz fedett kocsi felhajtó vezetett. Az udvart melléképületek vették körül, istálók, kocsiszín, cselédszobák, konyhák, fatároló, kamrák, stb. Hűtőszekrények abban az időben még nem lévén, télen a szamost fedő jégrétekből tömböket vágtak, és azokat bivajszánkókon hozták fel a szalmafedelű jégverembe, így egész évben volt jég. Az ivóvizet az udvar közepén lévő 20-30 méter mély kerekes kút szolgáltatta, de hoztak vizet bivajhúzta hordokban is a mélyebben fekvő kutakból. A 30-as években elektromos pumparendszer működött. Az első világháború előtt a több községben fekvő birtokainknak a háborút követő román földreform jó részét kisajátította. A gazdálkodás a saját és az alkalmazottak majdnem minden szükségletét fedezte, csak az úgynevezett speceráj cikkeket, mint déli gyümölcs, kávé, tea, csokoládé, só, cukor kellett a nagybányai Meinl-boltból hozni. A birtokok jelentős részén erdő terült el, ebből főleg az erdőszádai tölgyes volt híres, melynek minősége a szlavóniaival vetekedett. És folytatnám akkor Degenfeld Sándor soraival. A párciumi társadalmi élet nem volt olyan szórakoztató, mint a Marosvásárhelyen és környékén élő aránylag szegényebb földbirtokosok élete. Csupán néhány családdal tartottunk kapcsolatot, így Teleki László Gyulával és feleségével, báró Veselényi Helénával, aki a Görcsönben élő Veselényi István testvére volt. Szép kastélyban laktak Kővárhosszú faluban, körülbelül 12 km távolságra tőlünk gyönyörű antik bútorok között. Gyakran láttuk egymást. Az ottani uzsanák különösen elegánsak voltak, a formaságokra ugyanis sokat adtak. Baráti kapcsolatok fűztek a báró Blomberg családhoz, amely az erdőszázától 10 km-re fekvő Gardán falván lakott, és csak 1800 körül került házasság révén Magyarországra. A német vér itt is a nagy takarékosságban mutatkozott, ez a Mondóka járta, gardánfalvi fösvénybáró kerüli az úton nálom. Gyakorlatilag a téli vadászatok voltak azok, amelyek évenként megismétlődtek, és a baráti családokat összehozták. Már akkor szenvedélyes vadász voltam, és nagyon élveztem, ha apámmal és pár öcsémmel együtt meghívtak Gardánba, Görcsönbe vagy Zsibóra vadászni. Természetesen ezeket a családokat mi is meghívtuk az erdőszádán és Hadadon rendezett vadászatainkra. A vendégek nálunk háltak. A vacsora kiadós volt, és kesztyűsina szolgált fel a nagy ebédlőben. Említésre méltó még, hogy fával fűtöttünk, és petróleum lámpával világítottunk. Gazdasági vonatkozásban 1918 után az erdélyi földbirtokosok nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A román agrárreform végrehajtása évekig tartott, azon sok ügyvéd meggazdagodott. A Szatmár és Szilágy vármegye területén számtalan falu határában elterülő birtokainkból mindenütt visszamaradt néhány száz kataszteri hold, racionális megművelés azonban sajnos majdnem lehetetlen volt. Örültünk, ha a földművelés és az állattenyésztés legalább a költségeket fedezte. Megélhetésünk alapja a kiterjedt erdőségek hozama volt. Különösen az erdőszádai közel 200 éves, kiváló minőségű tölgyeknek volt magasára. A különböző szatmári fűrészüzemek versengtek azért, hogy faanyagunkat megkaphassák. Apám ezt a körülményt ügyesen kihasználta. Mint 15 éves fiú már gyerem voltam az alkudozásoknál, és így korán megismertem a piac mechanizmusát. Saját erdőmérnökünk Hadadon lakott, és onnan irányította a különböző erdőkben esedékes munkálatokat erdészeti üzemtervek alapján. Adminisztrációnk a mai korban is megállná helyét. Talán nem érdektelen az olvasó számára, ha néhány számszerű adatot is feljegyzek arról a vagyonról, amelyet 1944 őszén elvesztettünk. Ez körülbelül egyharmada volt annak, amit az első világháború előtt birtokoltunk. Összesen körülbelül 4500 hektár. Ebből 2600 hektár erdő, a többi szántó, rét, legelő, gyümölcsös, szőlő, park, stb. Következő falvak határában terültek el, Erdőszáda, Szamoscikó, Hadad, Hadadnádast, Bogdán, Szilágyerket, Kusaj, Érszentkirály, Krasznamiájfalva és Érmincent. Megjegyzendő, hogy a szilágysági birtokok nagy része apai nagyanyám báró Veselényi Teréz révén került a Degenfeld család birtokába. Kastélyunk volt Erdőszádán és Hadadon, úrilag Szamoscikon. Azon kívül a szükséges gazdasági épületek mellett tisztartói és erdészeti lakóházakkal is rendelkeztünk. Városi bérházaink voltak Nagybányán és Kolozsvárt. Eddig Degenfeld Sándor visszaemlékezése. Annyit még érdemes elmondani a kastéllyal kapcsolatosan, hogy ha ma a kedves hallgatók keresnék ezt a kastélyt, akkor sajnos nem találnak ebből egy követ sem, ugyanis 1945 után eltűnt.
Történész úr, Erdőszáda mellett a család egyik legrégebbi birtoka a Maros megyei Kutyfalva.
A Kutyfalvi birtok első ismert tulajdonosai, ez a Pekri család tagjai voltak. Ebben a kastélyban tartózkodott többször is a magyar barokk költészet első költőnője Petrőczi Kata Szidónia, aki Pekri Lőrincnek, a híres kuruc tábornoknak volt a felesége. Tehát Petrőczi Kata Szidónia élete egy idejét itt a kastélyban töltötte, és hát itt fogalmazta meg végrendeletét is. Azt, hogy hogyan nézett ki ez a kastély, amelyben a költőnő élt, ezt nem tudjuk. A régi kastély köveit mindenképp felhasználták a ma is látható kastély építésekor, de hogy ez a régi kastély, várkastély a mai kastély helyén állott, vagy esetleg máshol a faluba, ezt sajnos nem tudjuk megállapítani. Pekri Lőrinc és Petrőczi Kata Szidónia gyerekei közül a birtokot leányuk Polixénia örökölte, és Polixénia feleségül ment Daniel Istvánhoz, Vargyasi Daniel Istvánhoz, és ez a Daniel István 1740-ben szerzett bárói rangot, és 1745-ben kinevezték udvarhelyszék főkirály bírójának. Birtokot Daniel István és Pekri Polixénia leánya, ugyancsak Polixénia, örökölte és vitte Veselényi Istvánnal kötött házasságába, és különben a Daniel Polixéniáról érdemes elmondani, hogy hát ő példaképének tartotta nagyanyját, a híres költőnőt, és ő maga is fordított németből magyarra műveket. Gyerekei mellé nevelőként fogadta például a kokáért Deáki Filep Pált, később, sőt még 15 éven keresztül dolgozott a szolgálatába Kornides Dániel, a híres történész. Retegi György, a kor egyik emlékírója, fogalmazott így Daniel Polixéniáról: ez igen ritka, nagy tudományú és bölcsességű úriasszony volt, hogy egy szekulum alatt ilyen asszonyság nem hiszem, hogy származik. És hát ugye említjük a fordításait, tehát Benedict Picté Kenfi lelkész latin nyelven írt erkölcstanát is lefordította. Ez 1752-ben jelent meg Kolozsváron a Keresztjén etikának Summás veleje címmel. Később a felette tartott halotti beszédében Szatmári pap Mihály Daniel Polixéniát a nap kedves leányának nevezte, aki kegyességére nézve igaz matriárka, tudományára és bölcsességére nézve valóságos Dacica Minerva és a bölcsességének porából származott erdélyi országi főnix. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy fiának testamentumként hagyta, hogy féljed szerelmes fiam az Istent, tiszteljed a királyt, és szolgálj édes hazádnak. És hát ugye itt a neveléssel kapcsolatosan el kell mondani, hogy a lányokat sem felejtette el, tehát figyelt arra, hogy ők is megfelelő nevelésben részesüljenek, és ugyancsak felette tartott egyik halotti beszédből van a következő idézet: a jelesebb könyveknek olvasásában az ő méltóságos úri kedves magzatjait is jó idején mindkét részről egyenlőképpen szoktathassa, evala kiváltképpen az ő édes anyai gondos szorgalmatossága, hogy így a leánymagzatoknak is a jelesebb tudományok által való megfrisseltetésekben másoknak is példát adna. És el kell mondani, hogy persze a lányok mellett talán a legfontosabb fiú leszármazott az maga idősebb Veselényi Miklós, a híres sibói bölény. A Kutyfalvi birtokot azonban itt is a leányvonal viszi tovább, tehát pontosabban Mária leányuk örökölte, és nem csak a Kutyfalvi birtokot, de hát édesanyja és egyáltalán felmenői irodalom iránti szeretetét is, ő is fordított különben németből. Tehát Márián keresztül jut a birtok a Telekiek tulajdonába, pontosabban a Kendilónán birtokos ág tulajdona lett, ugye hiszen Veselényi Mária Teleki Ádám felesége lett, és hát az ebből a házasságból született Anna vitte tovább ezt a birtokot a Degenfeld Somburg Miksával kötött házasságba. El kell mondani mindenképpen, hogy lehet, hogy itt leányági birtokról beszélünk, de ugyanakkor a birtok egy picit ilyen másodbirtoknak számított. Persze tény és való, Petrőczi Kata Szidónia nagyon sokat tartózkodott Kutyfalván, de ezután a főbirtokok távolsága miatt ez talán ritkában következhetett be. A Danielek esetében Vargyas, Veselények esetében Zsibó, vagy éppen a Telekiek esetében ugye Kendilóna, tehát elég messze estek a Kutyfalvi birtoktól.
Miként került a birtoka a Degenfeldek tulajdonába, és mit kell tudjunk az építés történetéről?
Igen, a Degenfeldek birtoklása idején is a birtok egy jó ideig egyfajta másodbirtok maradt, tehát egy másodlagos szerepet tölt be. Ugye említettük azt, hogy a család első erdélyi képviselője Miksa Erdőszádán élt, majd a három fiúk közül kutyfalva Otto öröksége lett. Na de Otto 1840-ben házasságra lépett gróf Teleki Augustával, és ezzel a Budapest melletti Szirákra költözött, és ettől a pillanattól kezdve onnan igazgatta birtokait, és ennek az ágnak Szirák lett végül is a központja. Két fia közül Kutyfalva Lajos öröksége lett. Na most ez a Lajos 1843-ban született, több protestáns iskola támogatója volt, adományaival segített az Aszódi Evangélikus Gimnáziumot, felesége, aki a Dezsőfi családból származott, Dezsőfi Ilona, a Selmecbányai Evangélikus Gimnázium egyik segítője, a Szarvasi Evangélikus Gimnázium jótevője volt, de Lajos a birtokain lévő egyházakat is segítette, így a Sziráki Evangélikus templomot, a Kutyfalvi Református templomot, és hát ugyanakkor a Vértesaljai Egyházmegye főgondnokaként is tevékenykedett. Politikai szempontból országgyűlési képviselő volt egy ideig, majd pedig a főrendi ház tagja, és 1889 és 1895 között Nógrád vármegye főispánja, de természetesen tagja volt az Országos Erdészeti Egyesületnek, a Magyar Kárpát Egyesületnek, és még folytathatnánk. Degenfeld Lajos és Dezsőfi Ilona házasságából 6 gyermek született, ebből 2 fiú, Kristóf és Miklós. Miklós örökölte a Sziráki birtokot, és Kristóf pedig Kutyfalvára költözött. Tehát így született, megmondhatjuk, az önálló kutyfalvi ág. Ez a Degenfeld Kristóf azonban nem viselt politikai funkciókat, elsősorban gazdasági tevékenysége mondjuk számottevőbb, tudjuk például azt, hogy a Marosvásár és Vidéke Cukorgyár részvénytársaság igazgatósági tagja volt, ugyanúgy tevékenykedett a Marosvásári Erdélyi Malom és Faipari részvénytársaságban, igazgatósági tagja volt a Radnóti Takarékpénztárnak, és még folytathatnánk. A lényeg az, hogy 1920 után Degenfeld Kristóf úgy döntött, hogy Kutyfalván marad, tehát nem költözik haza úgymond Szirákra, hanem ugye vállalja az új életkörülményeket, és ettől a pillanattól kezdve a kutyfalvi gazdaságának a fejlesztésével foglalkozott. Persze nem felejtette el a család hagyományos kapcsolatait a református egyházzal, többször volt Kükülői Egyházmegye képviselője a református egyházkerületi gyűléseken. Degenfeld Kristóf 1947-ben hunyt el. Házasságából báró Gerlici Margittal 4 gyerek született, 2 fiú, 2 leány. A fiúk közül Kristóf 1944-ben életét vesztette a Tokaj környéki harcokban. Erdélyben a másik fiú végül is aztán István maradt családjával. István különben megtapasztalta a hadifogságot, megtapasztalták a DO-t, ugye a kényszerlakhelyet és a kommunizmus borzalmait. Na most István gyerekei közül az ifjabb István volt az, aki végül is visszaszerezte a kutyfalvi birtokot, és ő sajnos idén elhunyt, de hát gyerekei viszik tovább ezt a kutyfalvi ágat, sajnos már nem Erdélyben, hanem Németországban. Tehát meg kell említeni azt is, hogy a Degenfeld családból jelen pillanatban Erdélyben most már senki nem él. A ma is látható kastély központi része a művészettörténészek szerint valahol a 19. század elején épülhetett, és hát a mai alakját azt végül is csak a 20. század elején kapta, akkor, amikor Degenfeld Lajos átadta a birtokot fiának, Kristófnak, ekkor valahol 1905 és 1907 között a kastélyt úgymond modernizálták, 2 új épületrésszel gazdagodott, 2 új épületrésszel toldották meg. Az idén elhunyt tulajdonos a kutyfalvi kastélynak, Degenfeld Sóburg István egy interjúban a következőképpen emlékezett vissza erre a kutyfalvi gazdaságra. Tudomásom szerint 2100 hold birtok volt, 3/4-ét az 1921-es földreformmal elvették, és abból maradt 450 hold. Édesapámnak volt a mondása, hogy a román király, aki maga is német, Hohenzollern volt, többet elvett, mint a kommunisták. Tehát azon gazdálkodott nagyapám, mint a gazdaságot vezetett. Ez azt jelentette, hogy több alapon álló gazdálkodást műveltek, melléggazdaságokat hoztak létre, és mindent hasznosítottak. Volt szántó, erdő, gyümölcsös, foglalkoztak baromfitenyésztéssel, de még kosárfonással is. Kastély szomszédságában még ma is él egy pár nagyon öreg, kosárfonásra alkalmas fűszfa. A kutyfalvi kastély érdekessége még ma is látható, egy víztorony, ami jelenleg is áll, szép vörös téglából emelt építmény. Csak hát belülről elhordták a tartályokat. Egy közeli kútból pumpálták fel a vizet a toronyba, és onnan látták el az egész gazdaságon. A birtok Kutyfalva és Péterlaka környékén volt, de nagynénémnek, aki Németországban, Frankfurtba halt meg, Dátoson is voltak földjei. A Kutyfaludy kastély berendezését már 1945-ben szétlopkodták. 1949-ben, amikor bekövetkezett a kitelepítés és megjelentek a leltározók, akkor megijedt a lakosság, és mindent, dunyhát, butort, amit tudtak, beledobáltak a Marosba. Eddig Dénfeld István szavai, és hát sajnos ezután ugye jött a kommunizmus, a kastélyból multifunkcionális épület lett, ugye polgármesteri hivatal használta, benne volt a falu rendelője, a falu könyvtára, sőt még szükséglakásokat is kialakítottak. Később, ahogy mondtam, a család visszaszerezte az épületet, ezek az intézmények kiköltöztek, és ma ugye a kastélyt próbálják egyfajta kulturális centrumként hasznosítani, ami nagyon fontos, hogy nyitva áll a turisták előtt, tehát bárki mehet, meglátogatja, kiállítások vannak benne, rendezvények szervezésére alkalmas helyszín.
Hol voltak még birtokaik a családnak Erdélyben?
Az erdőszádai ágnak Hadadon is volt kastélya, amely házasság révén került a család tulajdonába, amikor 1882-ben Degenfeld Sándor Kristóf feleségül vette Veselényi Teréziát. A kastély ma a család tulajdonában található, de a református egyház használja, és hát a kastélyra nagyon röviden a következőképpen emlékeztek az előbb már említett Sándor és Pál szavai. Erdőszádán kívül a második nagy birtoktest Hadadon terült el Szilágy megyében. Azelőtt Veselényi birtok volt, és nagyanyám révén került a családba. A Hadadi kastély ma is áll, az erdőszádainál régebbi, földszintes Veselényi Kendefi címerrel a homlokzatán. Most magyar nyelvi iskola működik benne, valamikor régi, értékes könyvtárral rendelkezett, ami teljesen megsemmisült. Mi gyerekek csak néha laktunk ott, vadászatokon vagy szüretkor. Egy igen nagy, körülbelül 25 méter hosszú ebédlő volt benne. A falu közepén fekszik, kőfallal körülvett nagy kert és csűrök, pincék tartoznak hozzá. A másik épület, amelyet meg kell említeni, a Bályoki kastély, ma Bihar megyében. 1896-ban építette Károlyi Tiborné Degenfeld Emma. Később kikerült a család tulajdonából egy különleges épület, amely sajnos ma elhagyatva üresen várja a lehetséges megmentőket. Még egy birtokot kell megemlítenem, méghozzá ez a Csomaközi kastély, Szatmár megyében. Ez Degenfeld Józsefnek volt a tulajdona, különben ez a Degenfeld József 1847-ben született, Degenfeld Otto és Teleki Augusta egyik fia volt. Debrecen életében játszott nagyon-nagyon fontos szerepet, debreceni református kollégium főgondnoka volt, és hát nagy szerepe volt az épület 19. század végi felújításában, modernizálásában. Ő szorgalmazta például a debreceni református főgimnázium új épületének az építését, amely aztán 1914-re el is készült. A kollégium udvarán van is egy bronzdombormű, amely neki állít emléket. Tiszántúli református egyházkeret főgondnoka volt, illetve Hajdó vármegy és Debrecen város főispánjaként tevékenykedett. A kastéllyal kapcsolatosan leszármazottai közül szeretnék idézni néhány emléket. Závodi Albinné László írma a következőképpen emlékezett erre a kastélyra. A kastély az 1800-as évek végén épült, hogy előtte állt-e ott ház, nem tudom. A századfordulón apám állomás helye Pola volt, hogy én mégis Degenfeld tanán születtem, ez annak volt köszönhető, hogy anyám nem bírta a polai gyári forróságot, ezelől menekült apja otthonába. A kastély kisebbített mása volt az erdőszádainak, masszív, majdnem dísztelen emeletes ház, oromzatán a kettős címer, nálunk a Degenfeld Szilasi, erdőszádán valószínűleg a Degenfeld Teleki. Belső beosztása is egyszerű, könnyen áttekinthető. A hosszú körfolyosóról úgy nyíltak egymás mellett az ajtók, mint a szállodákban, de a szobák közt is voltak közlekedő ajtók. A kályhákat a folyosóról fűtötte a mindenes fűtő. A fűtőfülkék vas ajtajai mindig Fráter Györgyöt juttatták eszembe. Itt is ki lehetett volna az államtitkokat hallgatni, ha lettek volna államtitkok. Idáig a sorok, és hát köszönöm szépen Pruzsinszky Fruzsinának, hogy rendelkezésemre bocsájtotta ezeket a visszaemlékezéseket. A kastélyról azonban még el kell mondani, hogy ezt is sajnos ma hiába keresnénk, ugyanis 1945 után ez is eltűnt a föld felszínéről.
A Degenfeldek egyes ágai Magyarországon szereztek birtokokat, több kastélyt is építettek. Kérjük, hogy ezeket a kastélyokat is mutassa be a hallgatóknak.
A téglási és nyírbaktai kastélyok történetével kezdeném. Mindkét kastély Beck Paulina hozománya volt, aki Degenfeld Imre felesége lett 1834-ben. Ugye ez az Imre 1848-49-ben Szabolcs vármegye főispánja lett, nemzetőrségbe és az önkéntes zászlójakba katonákat toboroz, fegyvereket begyűjti a hadsereg számára, irányítja az összeírásokat. A begyűjtéseket a forradalomban játszott szerepe miatt halálra ítélték, majd pedig kegyelmet kapott, és hát az 1850-es évekkel kezdődően mind nagyobb szerepet vállalt a református egyházban, és hát 1860-tól egészen 1883-ig a tiszántúli egyházkerület főgondnoka volt. Érdekes még megemlíteni azt is, hogy vele kezdődik a család kapcsolata Tokaj hegyaljával példának okáért, ugyanis ő volt az egyik alapító tagja az 1857-ben létrejött Tokaj hegyaljai borművelő egyesületnek. Mikszáth Kálmán írta különben Degenfeld Imréről azt, hogy roppant takarékos, rettentő kálvinista és nagyon nagy hazafi. Visszatérve a kastélyokhoz, a téglási kastélyt a Beck család építette, és később főleg Degenfeld Imre és Beck Paulina fia Gusztáv idején történtek különböző átalakítások, és mivel Gusztáv híres lótenyésztő volt, ezért új istálók jelentek meg a gazdasági udvarban, ugyancsak nekik köszönhető az angol park dendrológiai parkán való átalakítása. Gusztáv halála után fia Pál örökölte ezt a birtokot, később a kommunizmus idején iskola, majd nevelőotthon volt, végül is aztán az önkormányzat tulajdonába került, ma pedig magántulajdonban van, és felújítva a rendezvény központként várja a látogatókat. A másik kastély, amelyet említettem, Nyírbaktán, ugye ma Baktalóránd háza, településen található, ez Szabolcs-Szatmár-Berek megye, ugyancsak a Degenfeld Imre és Beck házassághoz kapcsolódik. Kastélynek és a településnek nagyon komoly kapcsolatai vannak Erdéllyel, ugyanis ez nagyon sokáig Bethlen, majd Károlyi birtok, majd pedig a szentpáli hallerek tulajdona volt. A Beck Paulinával való házasság után való az 1840-es években történtek a kastélyon átalakítások, de ezekről keveset tudunk. Imre fiának, Gusztávnak a birtoka lett, majd ő Imre nevű fiának juttatta, aki aztán végül is a saját testvérének Pálnak adta el. Az államosítás után tüdőszanatóriumként működött, ma pedig egy nagyon-nagyon érdekes múzeumnak ad otthont. A másik nagyon híres kastély pedig Szirák, ezt 1748-ban építette Rót Tamás és felesége Vattai Borbála, és hát 1762-ben leányuk Johanna kezével Teleki József tulajdona lett, eztől kezdve Teleki birtok. 1840-ben Teleki Augusta feleségül ment Degenfeld Ottóhoz, és hát így kerül a család tulajdonába a Sziráki birtok. Ez a Degenfeld Ottó a reformkori Erdély országgyűlések egyik kiemelkedő személyisége volt. Ettől a pillanattól kezdve, ahogy mondtam, a Degenfeld család tulajdonában volt ez a kastély 1944-ig, ma különben kastély hotelként működik.
Műsorunk utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze a mai beszélgetésünket is.
A mai műsorban a Degenfeldek kastélyairól beszéltünk, hogy a család német származású csak 1800-ban került Erdélybe. Krisztóf Márton szerzett bárói címet 1625-ben, majd pedig hasonló nevű unokája grófi címet 1716-ban. Miksa nevű képviselőjük Teleki Annával kötött házasságának köszönhetően került Erdélybe. Legfontosabb kastélyuk erdélyi területén erdőszáda volt, amely sajnos ma már nem látható. Bemutatjuk legrégebbi erdélyi birtokokat, Kutyfalvát, ahol mindössze a 20. század elején telepedett le a család. A Degenfeldeknek ezeken kívül Hadadon, Bályokon, Csomagközön voltak kastélyai. A bályoki romos állapotban van, a Hadadi visszakerült a család tulajdonába és várja hasznosításának a megoldását, a csomagközi kastély sajnos közben eltűnt. Ugyanakkor a magyarországi kastélyaikat is megemlítettük, Téglás, Baktalórándháza kastélyai, amelyek Degenfeld Imréhez kapcsolódnak, és ma felújítva várják a látogatókat, illetve beszéltünk Szirákról is, amely ma kastélyhotelként üzemel.
Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, a következő héten az erdélyi Versállyal, a Boncidai kastéllyal ismerkedünk.
Így legyen, számítunk önre a következő héten is. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az erdélyi mesélő kastélyokban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, vendégünk dr. Kálmán Attila történész tanár nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, de maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Elköszönök, a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.